Térképre kerültek a hazai ősgabona termék előállítók, direktben vásárolhatnak a fogyasztók. Mielőtt azonban erről a térképről beszélnénk, egy kicsit beszéljünk az ősgabonákról, hogy egyáltalán mit nevezünk ősgabonának, és honnan jön ez az egész? Tehát miért nyúltunk vissza az ősgabonákhoz?
Ősgabonáknak tulajdonképpen három különálló búzafajt nevezünk, a tönkölyt, az alakort és a tönkét, és az ős gabonákat, vagy ős búzákat más néven pejvás gabonáknak is hívjuk, hiszen a pejva levél szorosan ránő a szemre, és emiatt egy plusz feldolgozási lépésre van szükség ahhoz, hogy ezeket liszté üröljék, és ez pedig a hántolás.
Ugye az alakorról annyit tudok, hogy az ősember és Öcia jégember búzája volt, nagyon régi korokra nyúlik vissza.
Igen, ez a legősibb gabonafélénk, egyszemű búzának is hívjuk, és tulajdonképpen a tönkével együtt azért szorult ki a köztermesztésből, hiszen ezek alacsonyabb terméshozamokra képesek, és jóval magasabbra növő gabonafajok, emiatt az intenzív mezőgazdasági gyakorlatok számára ez nem igazán megfelelő. Azonban ennek ellenére ezeknek nagyon sok értékes, egyrészt beltartalmi tulajdonságaik is vannak, illetve az agrobiodiverzitás megőrzése miatt nagyon fontos lenne, hogy egyre többféle növényfajt fogyasszunk, ugye a kenyérbúzán kívül. Azt is érdemes tudni, hogy ugye manapság az energiabevitelünk 60%-át nagyjából három növény biztosítja, a búza, a kukorica és a rizs, és ezek a fajok nagyon fontosak abból a szempontból is, hogy az általunk elfogyasztott élelmiszerek sokféleségét tudjuk bővíteni ezekkel a fajokkal.
Ugye a tönke a fáraók gabonája, az ókori Egyiptom és az ókori Róma búzája, míg a tönkölj a bronzkori Svájc és Németország gabonája, ami a középkorban Nyugat-Európa egyik legjelentősebb búzája volt. Mi az, ami miatt az ősgabonák felé nyúltunk vissza? A klímaváltozás, az egészségtelen táplálkozás, mert ugye egyre több az allergiás ember a világban, amit sok esetben a stressz vált ki. Szóval mit tudnak ezek az ősgabonák, ami miatt az ember, és hát az ÖMKI, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ezek felé fordult?
Igen, ez egy nagyon komplex kérdéscsoport, és különböző okokat lehet felsorolni, hogy miért érdemes ezekkel az ősgabonákkal újra foglalkozni. Az egyik fő oka, hogy ezek a fajok különösen alkalmasak az ökológiai gazdálkodók számára, hiszen kevés inputanyag mellett viszonylag extenzív körülmények között is jól termeszthetőek, jó a betegség ellenállóságuk, tehát tulajdonképpen a vegyszermentes gazdálkodás számára nagyon alkalmasak, és az ökológiai gazdálkodásban egy jó diverzifikációs lehetőséget biztosítanak. Ugye fogyasztói szempontból ezek az ősgabonák valóban értékes beltartalmi tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban ez a glutén kérdés, ami valóban nagyon aktuális manapság, ez esetükben nem lehet mondani, hogy azoknak, akiknek bármilyen problémájuk van a gluténnel, azok ezeket a gabonákat fogyaszthatják, hiszen ugyanúgy tartalmaznak glutént, mind a három ősgabona. Az alakorral kapcsolatban azonban vannak olyan adatok, hogy akik intoleranciában szenvednek, azok bizonyos esetekben, de ez egyéni érzékenység kérdése, jobban tolerálják az alakort. Tehát vannak ilyen hasznos beltartalmi tulajdonságaik, ugye a termesztési szempontok miatt is fontos, és tulajdonképpen egyedi ízviláguk is van, tehát ugye a kenyérfogyasztást, a tésztafogyasztást, azt alapvetően a kenyér és a durumbúza uralja, viszont ezek az ősgabonák olyan egyedi ízvilággal rendelkeznek, amelyek színesíthetik a kenyérkultúránkat is, tehát nagyon jó ízűek, eltérnek a kenyérbúza ízétől. Ezért is érdemes ezekkel foglalkozni és megismerkedni.
Ez fontos, hogy nem azonos az egyedek génállománya, változatos a populáció, mert ugye az állatoknál tudjuk, hogy mit jelent az, hogy belterjesség, de ugyanez igaz a növényeknél is?
Persze, abszolút igaz. Ugye többféle diverzitást különböztetünk meg. Egyrészt ugye, ha már más fajokkal, nem csak kenyérbúzával foglalkozunk, az is egyfajta diverzitás, de ezen kívül az ÖMKI-ben mi tájfajtákkal foglalkozunk. Ugye itt ezekre a növényekre az jellemző, hogy minden egyet tulajdonképpen más, és emiatt szemben egy beltenyésztett vagy szűk genetikai háttérrel rendelkező fajtával szemben ezek heterogének, és ez azt is jelenti, hogy nem csak kicsit különbözően néznek ki. Amikor végignézünk egy táblában, akkor itt sokkal jellemzőbb, hogy különböző magasságú növényeket látunk. Ugye az abból a szempontból is előnyös lehet, hogy a változó időjárási vagy termesztési körülményekhez jobban tudnak alkalmazkodni. Úgyhogy ebből a szempontból is fontosak, hogy tájfajtákkal vagy minél nagyobb genetikai heterogenitással rendelkező növényállománnyal dolgozunk, és ugye az ősgabonákra ez még inkább jellemző.
Külföldön egyébként már régóta odafordultak az ősgabonák felé?
Ugye ez igazából országoktól is függ. Van olyan ország, például Olaszország, ahol a tönkefogyasztásnak sokkal nagyobb hagyománya van, de alapvetően nemzetközi szinten megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy regionális szinten jelentős, úgynevezett alulhasznosított fajtákat próbálnak újra egyre nagyobb arányban bevinni a köztermesztésben. Ez valamelyik országban jelentheti az ősgabonákat, de ugyanígy jelenthet hüvelyeseket, tehát nem korlátozódik ez a fajta genetikai sokféleség a gabonafélékre. Országtól függ, hogy hol melyik a népszerűbb, vagy hol melyik növényt lehet leginkább a fogyasztókhoz közelebb hozni.
Ezeké az ősgabonafajtáké lesz egyébként a jövő, mert ugye azt mindenki látja, és most már kongatják a szakemberek a vészharangot, hogy az intenzív mezőgazdaság az nem tartható fenn ebben a formában.
Igen, az, hogy az ősgabonáké a jövő, bizonyos szempontból igen, de én inkább azt gondolom, hogy a diverzifikáció a jövő, tehát, hogy minél nagyobb területen tervezzünk minél többféle növényt, és ne a három fő növény legyen az egyeduralkodó a szántóföldeken, hiszen így jobban ellenállunk a klímaváltozás hatásainak, tehát nem egy fajtára érdemes koncentrálni, hanem minél többféle növényt érdemes egy kicsit nagyobb területen termeszteni, és ez az, ami tulajdonképpen megteremti a jövőben is az élelmiszerbiztonságot, és hát ezáltal a mi életbiztosításunk is. Úgyhogy a sokféleségben van a kulcs, én azt emelném ki.
Ha az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet, az ÖMKI-t nézzük, akkor milyen kutatásokat folytat az ősgabonákkal kapcsolatban?
Mi az ősgabonákkal kapcsolatban egy ilyen értéklánc szintű fejlesztésben gondolkodunk, hiszen a gazdálkodók oldaláról azt látjuk, hogy viszonylag nagy a nyitottság arra, hogy új fajokat termesztenek, például alakort vagy tönkét, azonban ahhoz, hogy ők sikeresen tudják értékesíteni a megtermelt termékeiket, a fogyasztóknak is egyre több információval kell rendelkeznie arról, hogy miért is érdemes ezeket a fajtákat elfogyasztani, hiszen hogyha a termelő egy stabil piacot talál, akkor fogja továbbra is termeszteni ezeket a növényeket. Úgyhogy mi egy ilyen értéklánc szintű megközelítéssel foglalkozunk. Egyfelől, másrészt ökológiai nemesítéssel is foglalkozunk, aminek az a célja, hogy egyre több ökológiai gazdálkodók számára elérhető úgynevezett ilyen ökológiai heterogén szaporítóanyag álljon rendelkezésre a gazdálkodóknak.
Ugye mondta, hogy az ökológiai gazdálkodás folytatók azok, akik leginkább az ősgabonák felé fordulnak, és akik használják és termesztik. Magyarországon egyébként hány ilyen ősgabona termékelőállító van, illetve inkább azt mondom, akik termelik magukat az ősgabonákat?
Ezeket a számokat én néhány százra tenném, de tulajdonképpen ugye folyamatosan változik, hiszen ez egy nagyon kis piac, és az, hogy melyik termelő melyik évben illeszti a vetésforgóban ezeket a növényeket, az évről évre változik, de ezek tényleg az alakor és a tönke is néhány száz hektáros termesztést jelent minden évben, és tulajdonképpen ezért is fontos, hogy a fogyasztók könnyen megtalálják azokat a termelőket vagy beszerzési helyeket, ahol ilyen termékeket, liszteket, tésztát vagy kenyeret tudnak vásárolni, és ezért készítettünk egy ősgabona termék térképet, ahol könnyen meg lehet találni ezeket a termelőket és feldolgozókat.
És ugye csak nem 60 helyszín került fel erre a térképre, ugye, amely a vásárlók számára mutatja, hogy hol találhatóak meg Magyarország szerte azok a pékségek, malmok vagy éppen gazdaságok, ahonnan kiváló minőségű ősgabona lisztet, kenyeret vagy tésztát vásárolhatnak az elkötelezett fogyasztók. És nagyon érdekes, hogy egyre több Magyarországon az olyan kézműves pékség, akik a lisztet saját maguk ellenőrzik, pontosan azért, hogy azt a terméket, amit kínálnak a fogyasztóik felé, az biztos abból a lisztből készüljön, amit ők feltüntetnek például a webshopukban.
Igen, abszolút mi is látjuk azt a tendenciát, és ez egy nagyon pozitív folyamat, hogy a termelő, a feldolgozó, és tulajdonképpen az elsődleges és a másodlagos feldolgozó, akit ugye Molnárnak hívunk, illetve a Péknek, ő közöttük egyre szorosabb kapcsolat alakul ki. Az még viszonylag ritka, hogy egy Pék Magyarországon maga őrli a lisztjét, azonban az, hogy a gazda, a Molnár és a Pék szoros kapcsolatban van, az egy nagyon örömteli folyamat, hiszen így lehet biztosítani, hogy tulajdonképpen a teljes értékláncon belül mindenki azt a minőséget kapja, amit szeretne, és ez ugye a fogyasztó oldalán is abszolút pozitív és hozzáadott értékként jelenik meg.
Tehát magyarán ugye az, hogy itt kiváló biogabonát termeljenek, az nagyon fontos, hogy a teljes ökológiai termékpálya, tehát az őrlés és a feldolgozás is hazai vállalkozásoknál valósuljon meg.
Igen, igen, ez kifejezetten fontos, hiszen Magyarországon ugye a tanúsított ökotermelők által megtermelt gabona nagyon kis arányban kerül feldolgozásra, azonban, hogyha a fogyasztó is keresi ezeket a termékeket, és tisztában van azzal, hogy miért tudnak többet ezek a termékek, akkor egyre nagyobb arányban maradhat ez a megtermelt gabona itthon.
Ugye nemrégiben volt Száron egy gazda Molnár Pék találkozó, ahol az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a témában élenjáró piaci szereplőkkel és szakmai szervezetekkel közösen szervezett egy találkozót. Milyen tapasztalatokat tudtak megosztani egymással? Mert ugye ez egy szakmai eszmecsere volt, mert azon túl, hogy önök tudnak fajta kísérletekről beszámolni, ugye szakmai tanácsot tudnak adni a vállalkozóknak, vagy azoknak, akik szeretnének ezzel foglalkozni, önöknek is nagyon fontosak a visszajelzések.
Igen, ezen a szári eseményen 5 nemzetközi gazda Molnár Péket hívtunk meg, aki megosztotta saját tapasztalatait. 3 fő kérdéscsoport köré szerveződött ez a nap. Minden kézműves pékség egy kicsit más, hiszen a kovászos technológia is tulajdonképpen teljesen egyedi, és az egyik kérdés a kövesmalmi, illetve a hengermalmi őrlésű lisztek közötti különbségek voltak. A másik ugye a fajta kérdés, a régi és az új fajták, tájfajták közötti minőségi termesztésbeli különbségek, a harmadik pedig ugye a biolisztek arányának növelési lehetőségei. Úgyhogy ez a 3 fő téma volt, ami köré ez a szakmai nap szerveződött.
Egyébként ezek a termékek, amelyek például ősgabonából készülnek, leginkább kézműves pékségeknél találhatók meg? Vagy eljön majd az az idő, amikor áruházláncokban is, tehát multiknál is hozzájuthatunk ezekhez a termékekhez?
Igazából ősgabona liszteket drogériákban vagy nagyobb áruházláncokban időszakosan lehet már ma is kapni. Azonban egyrészt az árazás is egy kicsit más a nagy áruházakban, másrészt a mi célunk az a rövid értékláncok támogatása, amikor a fogyasztó és ugye a termelő, a feldolgozó közvetlen kapcsolatban van egymással, hiszen ez az, ami a helyi élelmiszerláncokat igazából mozgatja. Úgyhogy erre a térképre alapvetően a kistermelők kerültek fel.
Annál is inkább gondolom a kistermelők, mert ugye azok a fogyasztók, akik ezeket a termékeket keresik, ők mondjuk többségében tudják is, hogy melyek azok az üzletek, vagy kisboltok, vagy akár pékségek, ahova elmehetnek. És ott kialakul egy személyes kapcsolat is sok esetben. Ott ugye tanácsokkal tudják ellátni őket, nem csak az, hogy odaadom, hogy leveheti a boltnak a polcáról, hanem el tudja mondani az az árus, vagy az a tulajdonos, hogy ez mire jó, milyen beltartalmi értékei vannak, vagy akár mit készíthet belőle.
Igen, ez abszolút így van, és ez egy olyan erős kapcsolata válhat a termelő vagy a feldolgozó és a fogyasztó között, ami akár odáig is elvezethet, hogy a termelő például egy magasabb árat tud érvényesíteni pont azért, mert a kézműves előállításnak a költsége ugye sokszor a lépték miatt magasabb. Azonban, hogyha a fogyasztó tudja, hogy ez a termék miért jelent többet, a kézműves előállítás vagy a biotermék, a kovászos technológia miért jelent hozzáadott értéket az ő egészsége szempontjából, akkor ő hajlandó ezt az árat megfizetni, vagy akár kockázatot is vállalni, hogyha egy termelőnek például egy rossz évjárat miatt alacsonyabb a termése, vagy bevétel kiesése van egyéb okból, akkor ő akár ennek ellenére ragaszkodik ahhoz a termelőhöz, vagy feldolgozóhoz. És igazából ez az a stabilitás, ami megteremtheti az értéklánc összes szereplője számára a biztonságot, ami miatt neki érdemes feldolgozni, termelni.
Említettük már az árat, ugye általában azt szokták mondani, hogy ami egészséges, az drága. Tehát ezek a termékek mondjuk valamennyivel drágábbak, mint az egyéb termékek. Ennek ellenére egyre nagyobb a kereslet irántuk, és nem csak azokra értem ezt, akik kénytelenek ezt enni, mert mondjuk gluténérzékenyek, vagy cöliákiások, vagy valamilyen allergiában szenvednek, hanem mondjuk azért, mert valaki érzi azt, hogy ő szeretne egészségesen élni.
Igen, mi is egyre nagyobb keresletet látunk az egészséges termékek iránt, és tulajdonképpen az árazással azt is érdemes elmondani, hogy ha egy alacsony áru, magas feldolgozottságú terméket veszünk meg, mondjuk a kenyér vagy a gabonák esetén egy csomagolt tartós kenyeret, akkor tulajdonképpen a termékért többet fizetünk, ha egészségesebb terméket választunk, viszont az egészségünk révén hosszú távon ez a fogyasztó számára is költségmegtakarítást jelent, hiszen az egészség értékét ugye nagyon nehéz pénzben kifejezni mindaddig, míg nincs az embernek valami problémája. Tehát én azt gondolom, hogy az olcsó, és itt alapvetően a feldolgozott élelmiszerekre helyezném a hangsúlyt, azoknak mindig ára van, azt azonban nem a termékben fizetjük meg, hanem később, akár a környezeti kockázatok révén, akár az egészségügyi következmények révén.
Az Ömkit pedig azért érdemes fölkeresni, mert ott ugye minden információ megtalálható, szaktanácsadást tudnak kérni önöktől, és ugye ott van például az Ömkinek a honlapján az a szántóföldi on-farm kutatás, ami az ős gabonafajta tesztek első 5 évét foglalja magába 2016-tól 2020-ig. Ugye ez egy kiadvány, amelyből nagyon sok információt szerezhetnek azok, akik mondjuk ős gabonatermesztéssel szeretnének foglalkozni.
Igen, a honlapunkon nagyon sok hasznos információ elérhető, illetve ha valaki szeretne csatlakozni az on-farm hálózatunkhoz, az megteheti, ha jelentkezik nálunk, akár a honlapon szereplő valamelyik elérhetőségünkön.
Mi mindenre használható a tönköly, a tönke és az alakor? A COVID idején nagyon elterjedt az, hogy az emberek otthon kezdtek el kiflit, kenyeret, zsömlét sütni, és nagyon sokan megtartották ezt a szokást, mert rájöttek arra, hogy mennyivel másabb az íze, egészségesebb, és ugye sokan ezt szeretnék folytatni. De hát akkor jön a kérdés, hogy az ős gabonákból mi minden készíthető?
Igen, az ősgabonákra azért jellemző, hogy a kenyérbúzával szemben más gluténszerkezettel rendelkeznek, tehát a nagyon levegős, könnyű kenyér, amit megszoktunk, a fehér búzakenyér, az igazából ősgabonákból nem süthető meg. Azonban, hogyha valaki nagyon ragaszkodik ezekhez a puha kenyerekhez, annak azt szoktuk javasolni, hogy bizonyos százalékba kezdje el keverékként használni ezeket a liszteket, akár 10-20-30-50 százalékban, és akkor a szerkezetében hasonló kenyeret kaphat még, mint a fehér kenyér. Azonban vannak, akik kifejezetten szeretik ezeket a formában sült kenyereket, ugye az alakor és a tönke, illetve a tönkö is, az alakor ez kifejezetten jellemző, hogy tulajdonképpen csak formában lehet sütni, tehát egy ilyen teljes kiörlésű rost kenyérhez hasonlít leginkább a szerkezete. Tehát kenyér mind a három gabonából készíthető, ízléstől függően teljes 100%-ban használva, de keverékként ízesítésre is nagyon sokan használják, hiszen egy egyedi karaktert, egy új ízvilágot ad a kenyérnek. A tönke pedig ugye a durum búza rokona, alapvetően a durum búzát is leginkább tésztának használjuk, tehát száraz tészta előállítására kiválóan alkalmas a tönke, de tulajdonképpen bármilyen péksüteményben vagy bármilyen ételben használható, amihez búzalisztet használunk.
Előttem van az ősgabona termék térkép. Jól látom, hogy Budapest környékére koncentrálódik a legtöbb hely, ahol lehet kapni ezeket a termékeket?
Igen, ez alapvetően igaz, ahogy a kézműves pékségekre is, hogy nagyon sok termék előállító az Budapest és az agglomeráció környékére összpontosul. Azonban egy kedvező tendencia indult el ebben az esetben is, és egyre több vidéki, kisebb településen is jelennek meg olyan boltok, vagy akár pékségek, ahol ilyen típusú terméket lehet vásárolni. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években térképen szereplő pontok tovább sűrűsödnek.
Igen, nagyon érdekes, ketté lehet vágni majdnem, hogy az országot. Ugye Budapest és környéke az, ami ott nagyon sok van, aztán Szegeden és környékén is elég sok van, és ugye ott látom a Balaton környékét, Veszprém, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Budapest vonal, tehát az országnak inkább ezen a területén foglalkoznak ezzel.
Igen, ez nyilván összefügg a vásárló erővel is.
Igen.
A népesebben lakott területeken, nagyobb városokban ezek sokkal jellemzőbbek, hiszen ott alakul ki legkönnyebben az a stabil fogyasztói bázis, ami egy ilyen kisebb pékséget el tud tartani, ha a pékségekről beszélünk. De ugye a termelők azok az országban sokkal jobban szétszórva helyezkednek el, és egyre több az olyan webshop is, ahol közvetlenül gazdálkodótól tudunk lisztet vásárolni, akinek vagy saját malma van, vagy feldolgoztatja a gabonáját, és termékként piacra dobja.
Ha már a termesztőket mondta, akik a zöldgabonát termesztik, bármilyen talajban termeszthető? Mert ugye azt tudjuk, hogy a békés megyei földek azok olyan jó kis fekete zsíros földek. Természetesen van még ilyen föld az ország más részein is. Csak hogy mennyire fontos neki például a termőtalaj? Mert ugye azt beszéltük, hogy sokkal inkább ellenáll az időjárási viszonyoknak, a betegségeknek ellenáll.
Igen, alapvetően az ország bármelyik részén lehet ősgabonát termeszteni, azonban alapvetően a rosszabb tápanyagellátottságú területekre szoktuk ajánlani. Az már a fajta kérdése, hogy egy gazdálkodónál melyik talajra vagy melyik táblára milyen fajtát ajánlunk, tehát azért itt is van számos lehetőség, de egy nagyon jó tápanyagellátottságú területen, ugye ezek magas gabonák, sokkal hajlamosabbak, hogy megdőljenek, ezért kifejezetten extenzív körülmények közé ajánljuk ezeket a gabonákat.
Az adatbázis bővülését akárki segítheti, hogyan?
A honlapunkon található e-mailen keresztül, ha megírja adott termelő, vagy pékség, vagy feldolgozó elérhetőségét, akkor mi azt feltesszük a térképre.
Ez az omki@biokutatás.hu e-mail cím, ugye? Amire várják.
Igen, az info@biokutatás.hu e-mail címre várjuk ezeket az új elérhetőségeket.
Az ÖMKI-nek egyébként, ha a jövőt nézzük, akkor milyen feladatai vannak még az ősgabona kutatással kapcsolatban, az ősgabonák termesztésével kapcsolatban?
Azt gondolom, ez egyrészt a korábbi tevékenységünk folytatása, egy folyamatos jelenlétet kíván, hiszen mindig újabb termelők csatlakoznak ehhez a hálózathoz. Ezen kívül ugyanaz ősgabona térkép segíti ezt az értékláncot, azonban ez korántsem egy befejezett munka, ezt továbbra is szeretnénk folytatni, illetve a nemesítési oldalról szeretnénk növelni azoknak az elérhető alapanyagoknak a számát, illetve mennyiségét, ami lehetővé teszi elsősorban az ökológiai gazdálkodók részére, hogy ilyen nagyobb genetikai heterogenitással rendelkező vetőmagok, fajták elérhetőek legyenek a számukra, tehát az ökológiai nemesítés területén is számos tervünk van még.
Egy nagyon picit visszamennék még erre a Gazda Molnár Pék találkozóra. A szakmai szervezetek, illetve hát a pékségek részéről milyen igények jöttek, vagy kérdések jöttek? Tehát amiben mondjuk az ÖMKI tud segíteni, vagy amire a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Mert ez a térkép, ez az adatbázis, ez már szerintem őrült nagy segítség nekik.
Ez azt gondolom egyrészt a fogyasztókat célozza a terméktérkép. Ugye a pékségek lisztbeszerzési gyakorlata kicsit eltér attól, amit egy fogyasztó elvár, és azt gondolom, hogy a pékségek és a ipar szereplői számára a további hálózatosodás az egy nagyon fontos elvárás, hogy tudják, hogy mikor, milyen liszt kapcsán kivel érdemes együttműködni. Tehát ez egyrészt egy elvárás, másrészt a stabil lisztminőség az mindig egy sarkalatos pontja ezeknek a megbeszéléseknek, hiszen az elérhető minőség és a mennyiség mindig egy folyamatosan, dinamikusan változó egyenlet mentén kerül kialakítást, úgyhogy azt gondolom, hogy a szereplők közötti minél szorosabb együttműködés az különösen fontos, hiszen ugye ezek kisléptékű termékelőállítók egyedi igényekkel, és meg kell találni azt a szereplőt a termelési oldalon is, akivel legjobban együtt tudnak működni.